Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A budapesti prímási palotában a mai napon vette át a Párma Fidei Hitpajzsa díjat Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek. A díjátadón a laudációt Sajgó Szabolcs, a Hitpajzsa díj kurátora mondta, aki nem csupán a bíboros életútját idézte fel, hanem annak lelki és történelmi hátterét is megvilágította. Beszédének központi gondolata az volt, Erdő Péter egész szolgálatát a hithez való rendíthetetlen hűség és a kegyelembe vetett bizalom határozza meg. A jezsuita szerzetes arra emlékeztetett, hogy Erdő Péter teológiai tanulmányait 1970 őszén a kommunista diktatúra idején kezdte meg Esztergomban. Úgy fogalmazott, ha valóban meg akarjuk érteni életének és szolgálatának jelentőségét, akkor ezt a történelmi környezetet sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Beszédében felidézte Simonyi János egykori bakácstéri káplán szavait is, aki már 1970 nyarán különleges jövőt látott a fiatal pap növendék előtt. Plébániánkról egy nagyon tehetséges fiatal jelentkezett papnak, ősszel kezdi tanulmányi éveit. Meglátott kiváló pap, tudós tanár lesz belőle hamarosan, vagy még komolyabb ajándék az egész magyar katolikus egyháznak. Sajgó Szabolcs szerint ez a csaknem profétai kijelentés később maradéktalanul valóra vált. A laudációban hangsúlyozta, Erdő Péter legfontosabb, személyiségét meghatározó évei nem a rendszerváltozás után, hanem még a diktatúra két évtizedében teltek. A külső korlátozások, az adminisztratív akadályok és az egyházi élet nehézségei között bontakozott ki tudományos munkássága, oktatói hivatása és papi szolgálata. Budapesten lefagyasztott palackokban, kulacsokban visznek ivóvizet az utcán élő hajléktalan embereknek a magyar-máltai szeretett szolgálat munkatársai. A főváros budai oldalán mintegy 1000 közterületen élő hajléktalan embert látogat a legnagyobb hőségben a karitatív szervezet 9 utcai gondozó szolgálata. A máltai szeretett szolgálat által országszerte fenntartott több mint 60 hajléktalan ellátó intézmény hideg vízzel, limonádéval várja a rászorulókat. Az éjjeli menedékhelyek pedig rugalmas nyitvatartással reagálnak a hőségre, hogy senkinek ne kelljen a legnagyobb hőségben az utcára mennie. Pusztító földrengés rázta meg Venezuelát június 25-én. Családok ezrei kerültek kilátástalan helyzetbe egyik pillanatról a másikra. A katolikus Caritas a szolidaritás jeleként humanitárius segítséget nyújt, és országos adománygyűjtést hirdet a károsultak mielőbbi megsegítésére. A megújult Bélapátfalvi apátsági templomban tartották az Egri főegyházmegye papi találkozóját június 25-én csütörtökön. A Szent Mise kezdetén Ternyák Csaba egriérsek úgy fogalmazott, azért jöttünk, hogy szeretetben együtt legyünk, Isten országát építve. A Szent Beszédet Csépányi Gábor, a Budapest Pesszentlőrinc szemeretelepi Szent István király templom plébánosa mondta, aki az Egri főegyházmegye papságának mozzáruló lelki gyakorlatát vezette. Tanításában úgy fogalmazott, közvetítjük Jézus kegyelmét, s ehhez hitre van szükség, méghozzá erős hitre. A napi evangélium a sziklára és a homokra épített ház példázatán keresztül jól mutatja, miért olyan fontos az életünkbe beengedni Istent, s imádkoznunk, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé. Tóth Kinga Dóra szociális család és idősügyi államtitkár a nyugdíjas szervezetek egyeztető tanácsának képviselőivel egyeztetett, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca közleménye szerint a találkozót a nyugdíjas szervezetek egyeztető tanácsa kezdeményezte, amely 9 országos nyugdíjas érdekképviseleti szervezet együttműködésével mintegy 300 ezer idős ember érdekeit képviseli. A szervezet kezdeményezte egy idősügyi kerettörvény megalkotását a 2026-2030 közötti időszakra. Azt szeretnék ugyanis, ha az ifjúságpolitikához, a gyermekvédelemhez és a fogyatékos ügyhöz hasonlóan jogszabály születne az idősügyre is, mivel az öregedő társadalom minden területen nagy kihívást jelent. Elindult a jelentkezés a Magyar Honvédség idei honvédelmi táboraiba, és több helyszínen még vannak szabad férőhelyek. az egyhetes bentlakásos programok között légierős, légvédelmi, búvár, páncélos, lovas hagyományőrző és túlélő táborok is szerepelnek. Az év egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó újdonsága a dróntábor, tájékoztatott a Honvédelmi Minisztérium. Végül az időjárásról. Derült, száraz idő várható, mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalra általában 14 és 20 fok közé hűl le a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.
Reklám.
A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományait őrző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
...46. Kaláka Fesztivál ismét Egerben. Nagyon örömteli esemény, ez mindenkinek, felnőtteknek, gyerekeknek, főleg az érsek kertben lesznek a rendezvények, 25-én színházi est lesz, és aztán gyerekeknek délelőtt persze, szombaton, vasárnap, és nagy koncertek lesznek. Például ott lesz Paja Beja, ott lesz Talonna és Bandája, ők még egy kis táncalávalót is látszanak. Aztán lesz egy Cseh Tamás est, lesz Ferenci Gyuriék, lesz a Kaláka koncert, lesz hát a Névadó, és a Söndörgő együttes. Mondhatnám még tovább a programokat, de azt hiszem, az a legjobb, ha mindenki megnézi a kalakafesztivál.hu honlapon, 46. Kaláka Fesztivál. Június 25-től 28-ig.
Csak a gajak sikonganak, ha lépek.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
Yeah, I'm the spirit of a lion. I'm the fire in a cold heart, the main street, the boulevard, your new day, your new start, the way in which you feel upon. Silent sign, a stormy night, the candle with the brightest light, the taste of a bitter bite, free and full of might. I'ma bring you salvation, spirit of a nation. We do it for a reason, to be our best creation. I'm feeling for my younger shit, giving all cause I'm a quick, going all out cause I'm a commit, proud that I was never fit. Hear me out, I'm middle of mass, yeah, I'm the one you were scared to tell. Life is well without a hell, trust me, no one dwells on that. Thoughts off the fusing stars, filaments of us apart. You shine brighter than a star, than a star. than a star.
És jött egy nap, ismét hallottam a hangot, baby. Újabb lap, talán most nem kapok majd magam. Csinálni, és a sok bukástól kezdtem csak el mindent tisztán látni. El is értem végül arra a kardinális pontra, hol a jó, a rossz és vele együtt minden pró és kontra.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Az adás készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai műsorunkban Csikós Gábor, Horváth Gergely Krisztián, Őkovács József történeti munkájáról, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. Tartsanak velünk! Sok szeretettel köszöntelek itt rádiónk mikrofonjánál. Milyen olvasnivalót hoztál most a hallgatóinknak? Milyen témában?
Most a Vidék szovjetizálása című kötetet hoztam, amely egy történeti témájú könyv, mondhatjuk azt, hogy egy tudományosan ismeretterjesztő könyv. Ez nyilván azt jelenti, hogy tudományosan alátámasztott tényekből dolgoznak a szerkesztők, szerzők. Teljes mértékben forrásközpontú a munka, de mégis a nagy közönségnek, nem csak a szakmának szól, hanem tényleg az átlag embernek közérthető formában próbálja bemutatni a magyar történelem egy igen fontos korszakát, amelyről talán nem olyan sokat tudnak a hallgatók.
Viszont egy olyan korszakot mutat be, amelyben vannak olyan hallgatóink, akik ugye élhettek.
Nagy valószínűséggel a hallgatók között biztos, hogy van olyan ember, aki talán emlékszik is ezekre a történetekre. Vagy azért, mert nagyon kicsi volt, vagy azért, mert már egy picit nagyobb volt, de biztos, hogy a család miatt nagyon sokan érintettek, tehát hogyha nem is személyes emlékek vannak, de az érintettség az biztos, hogy jelen van, hiszen az a könyv cím, hogy a vidék szovjetizálás, ugye mi is az, hogy vidék, tehát igazából Budapesten kívül minden vidéknek számít jelen esetben, de itt azért mégis a könyv jelentősebb része inkább olyan értelemben vett vidékre fókuszál, mely a falvakra, a klasszikus magyar falura, illetve a paraszti életformára koncentrál, és azért is aktuális most ez a kötet, egyébként 2023-ban jelent meg a Jaffa kiadó gondozásában, mert ugye a vidék szovjetizálása az lényegében 1945-tel kezdődik, tehát hogyha egy kicsit egy évfordulókhoz szeretnénk kötődni, akkor azért ennek idén évfordulója van, tehát mégiscsak 80 éves távlatból beszélünk, és azért is aktuális, nem csak azért, mert most éppen milyen évet írunk, hanem azért is aktuális, mert ha ma elutazunk bárhova, vagy szétnézünk a falvainkban, azért a falvak kezdenek elnéptelenedni, nagyon sok helyen már az elnéptelenedés második, harmadik fázisában vannak, és ez a folyamat lényegében erre az időszakra vezethető vissza. Tehát ez a könyv egyfajta magyarázatot, képet ad arról, hogy mégis mi történt itt 1945 és 62-63 között, tehát egy ilyen 20 évnek a történetét mutatja be, és lényegében, ha valaki kézbe veszi ezt a könyvet, akkor nagyon sok kérdésre választ kaphat, hogyha esetleg nem falusiként, hanem városiként elmegy akár itt Heves megyébe, akár Borsod megyébe a falvakat járni, és hogy miért olyan üresek, miért vannak előregedve ezek a települések, és hát amit mondjuk esetleg történelmi tanulmányainkból, vagy más egyéb olvasmányainkból, vagy akár filmekből ismerünk, hogy milyen volt mondjuk a két világháború közötti magyar vidék, az hogyan változott meg, és hogyan alakult ki azzá, ami most, az mindennek a 20 évnek a folyamata.
Ha már a címnél tartottunk, a vidék szót megmagyaráztad a hallgatóinknak, most a cím második feléről is mesélj egy kicsit.
A szovjetizálás fogalom jelen esetben, hát ez alapvetően a szakmában használt fogalom, az utóbbi 15-20 évnek a szakkifejezése. Ez lényegében az 1945 utáni társadalmi változásoknak az összefoglaló neve. Itt ugye a könyv, meg illetve ez az egész folyamat az 1945-ös földosztással kezdődik, illetve annak a szorosan vett előzményével, és utána ennek a folyamatával, ennek a következményével, az ezután következő időszakokkal, és mindez egy folyamat, ami ugye nyilván a szovjet jelenlétnek is köszönhető, tehát a szovjetizálás ugye ebben az esetben azt jelenti, hogy a Szovjetunióban használt, a Szovjetunióban már kialakult társadalmi hatásoknak, átalakulásoknak a magyar megfeleltetése. Ezt mondanám rá így leegyszerűsítve, bár ugye egyébként nem szoktuk nagyon így lefordítani, tehát most lehet, hogy ez így úgy tűnik, mintha nem magyar szó lenne, de erre egyébként nem szoktunk más magyarosabb kifejezést használni, mert azt gondolom, hogy a szakmának az igen jelentős része most már így általánosan ugyanazt érti ezen a fogalmon. Emiatt is lehet visszautalni arra, amit a legelején mondtam, hogy ez egy ilyen tudományosan ismeretterjesztő könyv, hogy itt is azért megjelenik akár a címben is az a szakmaiság, hogy egy olyan fogalmat használni a hétköznapi olvasó előtt is, amelyet lehet, hogy korábban csak a akadémiai körökben, a tényleg a tudományosan megírt tanulmánykötetekben, konferenciákban lehetett hallani.
Említed azt a kifejezést, hogy a szakma viszont olyan könyvesboltokban is kapható vagy kapható volt, ahol nem csak a szakma jut hozzá, és nem csak a tudományos területen dolgozók. Tehát akkor kiknek íródott, kiknek szól?
Alapvetően mindenkinek. Egyébként a szakmának is szól, hogyha valaki meg szeretné ismerni ezt a korszakot jobban, és mondjuk nem ezzel foglalkozik, nem mondjuk nem tudom, ókorral, középkorral foglalkozik, akkor is egy nagyon fontos mű, sőt, még az egyetemi oktatásban is van létjogosultsága ennek a kötetnek, hiszen teljes mértékben forrásközpontú, tehát itt a forrás alatt azt értjük, hogy levéltári forrásokat sorakoztatnak fel, és a legfontosabb olyan forrásokat választották ki a szerzők, illetve szerkesztők, amelyek úgymond beszélnek, tehát nagyon sok mindenki számára közérthetően megfogalmazzák azokat az eseményeket, amelyeket ők ki szeretnének emelni, és itt ugye leveltári forrásokat, illetve korabeli sajtóanyagot is használnak, visszaemlékezéseket, interjúkat is, viszont hogy a szakmaiságot kicsit úgy erősítsük benne, egy nagyon komoly irodalmi jegyzék is van benne, Ugye, hogyha egy szép irodalmi könyvet olvasunk, abban általában ritka vagy kevesebb szakirodalmi, felhasznált irodalmi hivatkozás van, bár azért tudjuk, hogy akár Szabó Magda esetében is nagyon sokszor megmagyaráz olyan dolgokat, ami miatt mondjuk egy ilyen magyarázó jegyzettel kell ellátni a kötetet. Itt ugye ez egy kicsit más, tehát itt tényleg a Magyar Nemzeti Levéltár egyes tagintézményeinek a különféle jegyzőkönyveit, különféle földbirtokrendező tanácsok iratait, illetve bizottsági anyagokat is felhasználnak, de mégis megpróbálják a közérthetően az átlagember számára befogadható módon megírni, és ugye, ahogy mondtam is, hogy a szakmaiságot növeli az is, hogy egy könyv esetében, hogy mondjuk mennyire széles az irodalmi, tehát az irodalom jegyzéke, hogy mennyire széles az olvasottsága az adott szerzőknek, hiszen azért történelemtudományban is, illetve más tudományterületeken is manapság egy alapvető elvárás az, hogy ismerjük egymásnak az írásait, és hogy ismerjük a szakirodalmat, nem csak a forrásokat, hanem a szakirodalmat is kell ismerni, és például ebből is nagyon jól látszik azt, hogy a szerzők a nemzetközi szakirodalomban is nagyon jártasak, és tényleg követik a legújabb, legkúrensebb irodalmakat. Ezzel párhuzamosan egyébként a régebbi, akár társadalomtudományi értekezéseket is, itt például most kinyitottam a felhasznált irodalomnak az első részénél, ahol az A betűnél járunk még csak. Itt ugye Andorka Rudolfnak is több munkáját felhasználják. Ugye Andorka Rudolf, hát a magyar szociológia egyik alapítója volt, fogalmazhatunk így. Annak idején szociológiai tanulmányaim során a szociológia alaptankönyve az Andorka Rudolfnak a munkája volt, tehát lényegében ő határozza meg a mai társadalomkutatást, a mai társadalomtudományt, tehát nyilván egy ilyen könyvben is nem csak a gyakorlati tapasztalattörténeti események jelennek meg, hanem egy kicsit ilyen elméleti társadalomformáló oldalról is, emellett pszichológiai oldalról is, mert arról nem beszéltünk, hogy kötetnek három szerkesztője van, és a három szerkesztőnek az egyike, ő nem csak történész, hanem pszichológus is. Emiatt az ő munkáiban nagyon sokszor, nagyon erősen megjelenik ez a pszichológiai vonal, hiszen az ő kutatásaiban itt a történeti pszichológia nagyon erősen meg szokott jelenni, aki egyébként szintén az Egri Egyházmegye területéről származik, mert ő egy jászárokszállási születésű, vagyis jászárokszálláson nőtt fel, tehát ő az Egri Egyházmegye területéről származik, ő élete első időszakát viszonylag közel hozzánk éltene.
Kedves hallgatóink, folytatjuk olvasmányajánlónkat. Márti, ahogy mesélsz erről a könyvről, még itt a beszélgetés eleje közepetáján érdemes azt leszögezni, hogy nem szabad megijedni a címtől, hogyha ezt meglátjuk a könyvesboltban, hiszen alapvetően már említettük, így súroltuk ezt a gondolatot, hogy ez nem a szakmának szól, illetve használunk ugye olyan szavakat, hogy kutatás, szakirodalom, hogy nem szabad megijedni ettől a könyvtől, hiszen gyakorlatilag ez nem valamilyen ilyen magas irodalmi vagy szakmai zsargont, szakzsargont használó kötet, hanem gyakorlatilag köznyelvi fordulatokkal van megírva, hogy egy úgy mondom, hogy laikus, átlagos olvasó is a kezébe tudja venni. Viszont azt már említettük, hogy mindenkinek ajánlható, nyilván akinek már megvan a bizonyos szintű tudása, a fiatal felnőttek, felnőttek idősebbek számára. Miről szól maga a könyv? Ugye három szerkesztője van, gyakorlatilag három író műve. Miről szól ez pontosan, és mit szeretne közelebb vinni az olvasójához?
Még visszatérek egy kicsit a gondolatod első részéhez, hogy nem kell tőle megijedni. Ha az ember elkezdi olvasni, lehet, hogy fog találkozni pár olyan kifejezéssel, ami lehet, hogy azt mondjuk rá, hogy szakzsargon, vagy szakzsargon. Nyilván nagyon nehéz ilyen témákról annyira egyszerűen írni, hogy teljes mértékben mellőzzük a szaknyelvet, ha lehet így fogalmazni, de a szerzők, akik egyébként 10 voltak, ők nagyon jól leküzdötték ezt az akadályt, és ami még azt gondolom, hogyha mondjuk bemegyünk a könyvesboltba, jelenleg is kapható egyébként a könyv, akkor ha megnézzük a címet, az egy dolog, viszont egy nagyon szép olyan, tehát hogyha a könyvet külsőre meg lehet ítélni, akkor azért ez nem annyira egy ilyen komoly könyvnek tűnik, hiszen az elején egy kis traktor van, amin ugye ott ülnek a traktoros vezetők, ugye ezzel a vidéki életet, a földműves réteget szeretnék ugye szimbolizálni, meg egyébként színvilágban is tényleg ez az ilyen bordós, bézses szín. Én amúgy azt gondolom, hogyha ezt valaki meglátja a polcon, akár csak így messziről, úgyhogy mondjuk a címet nem olvassa, akkor is felkelteti az embernek az érdeklődését. Nyilván a Jaffa kiadó gondozásában megjelent könyvek általában egyébként ilyenek szoktak lenni, tehát azért is emeltem ki az elején a kiadót, mert ilyen esetben, amikor egy olyan könyvről beszélünk, ami a szép irodalom és a magas szintű tudomány közötti könyvet jelenti, mert végül is ez egy ilyen határterület. Itt a kiadó az nagyon fontos szempont, hogy ugye a kiadó mit képvisel, a kiadó mit vár el, és utána ugye hát a szerkesztők szerkesztették nyilván a könyveket, tehát a könyvet, de azért itt a kiadónak a szerepe az mindig nagyon fontos, hiszen a kiadónak van egy arculata, van egy olyan elképzelés, hogy ők mit szeretnének, meg mi az, ami eladható, hiszen a jelen esetben itt a könyvnél nagyon fontos az eladhatóság, hiszen hogyha mondjuk akár a Tudományos Akadémiának egy kiadványáról beszélünk, az ugye teljesen más, hiszen ott más a célközönség. Itt viszont az egy fontos szempont volt, hogy a nagy közönség számára viszonylag érthető módon ennek a történeti korszaknak, ami egy nagyon fontos történeti korszak, és nagyon fontos történeti eseményeknek a sorozata, megpróbálják bemutatni úgy, hogy az átlag ember az érdeklődőknek is érdekes legyen. És hogy visszatérjünk a kérdés második felére, hogy miről is szól, talán úgy lehetne legjobban elmondani, miről is szól, hogyha egy picit belenéznénk a tartalomjegyzékbe, ahol több nagy fejezetre van osztva, és azon belül a fejezetekre vannak osztva így a könyvnek a különféle eseményei. Tehát itt ugye nyilván a legelején ki kell térni, a szerzők kitérnek egy kicsit az elméleti háttérre, ennek így a történeti elemzésére, mert azért mégiscsak történészekről van szó, tehát itt azért nem újságírók írták ezt a könyvet, ezt ugye azért fontos kiemelni, mert azért egy történész nagyon ritkán tud elvonatkoztatni attól, hogy mondjuk ne forrásközpontúan írjon valamit, hiszen azért mégiscsak ebben él, ebben dolgozik, ez tényleg így a napi rutinnak a részét képezi, hogyha meg lehet így fogalmazni, tehát azért én azt gondolom, hogy nagyon nehéz akár elengedni azt, hogy úgy írjunk le valamit, hogy nem hivatkozzuk le, hiszen ez annyira az életünk részét képezi. És akkor ugye, hogy utaltam is már így a beszélgetésünk elejére, hogy ugye a szovjetizálás kezdett, ez a háború végével kezdődik, tehát azért ezt nem szabad elfelejteni, hogy a második világháború az egy több éves tragédiája volt az országnak, és amikor véget ért a háború Magyarországon, azzal nem szabadultunk fel, hanem kezdődtek a következő tragédiák, a magyar társadalom következő tragédiái. Hiszen amikor azt gondolnánk, vagy hogyha így átgondoljuk, hogy mégis milyen háborús események voltak, akkor ugye visszagondolunk arra, hogy Magyarországon véget ért a háború. De ezzel párhuzamosan azt látni kell, hogy 1945 márciusában egy miniszteri rendelet értelmében, ugye, hát amit úgy szoktunk nevezni, hogy a földosztás folyamatának a kezdete, ami ugye azt jelentette, hogy ha megnézzük a rendeletet, akkor ott meg van határozva, hogy mekkora földterülettel rendelkező gazdáknak kellett a földjüket odaadni az államnak, mondhatjuk így, hiszen ugye államosították ezeket a területeket, de nem csak a földeket, hanem az állatokat, a gépeket, mindent. És itt azért nagyon sok visszaélés volt ezzel kapcsolatban, mert hogy először egy bizonyos mértékű földterületről volt szó, aztán utána egyre kisebb lett, aztán az is, hogy most mit vesznek alapul, mit nem, tehát lényegében ez az időszak, hogy most nagyon leegyszerűsítve szeretnénk megfogalmazni, akkor a háború előtti nagybirtokrendszernek a teljes mértékű felszámolását jelenti. Itt ugye a propaganda szerint ez volt a cél, hogy a föld nélküliek földhöz jussanak, hiszen hogyha megnézzük a háború utáni, vagy akár említhetnénk az 1941-es népszámlálást is, azért azt emelem ki, mert ugye a népszámlálások 10 évente szoktak lenni, és ugye 45-ben nem volt, tehát 45 előtt 41-ben volt, utána következő az már az 51-es volt. A népszámlálási adatokból lehet leginkább azt tudni, mondjuk hány föld nélküli ember volt az országban, nyilván nagyon sok, de ezek az emberek azért nagyon sokan a nagy birtokokon, az uradalmakban dolgoztak, és itt azért egyik napról a másikra nagyon komolyan megváltozott embertömegek élete. Vagy azért, mert egy olyan helyen dolgozott, ami felbomlott, vagy azért, mert elvették a földjeit, azt, amit ő, vagy akár a családja több generáción keresztül folyamatosan átadott generációról generációra, tehát ilyen családi hagyományok teljes egészében megszűntek. Illetve az is, hogy mondjuk, ha valaki földhöz jutott, vagy házhelyhez, akkor mit kezdett vele? Hiszen azért ez ma is így van, de nyilván igen is így volt, hogy most azért már kapok egy két holdföldet, mit csinálok vele, hogyha nincs hozzá eszközöm, nincs hozzá vetőmagom, lehet, hogy tudásom sincs hozzá, nyilván most sincs mindenkinek hozzá tudása, régen sem volt, tehát nem úgy születtek az emberek, hogy tudták, hogy mit kell kezdeni, és azért azt meg nem szabad elfelejteni, hogy ez a rendelet, ez márciusban született meg, és ugye a tavaszi vetéseket meg már el kellett kezdeni. És ugye ez egy nagyon komoly anomáliát eredményezett így az országban, hogy nagyon sok vetetlen föld volt tavasszal, aminek utána ugye ősszel is meg lett a következménye, ugye kevesebb volt a betakarított termény, de illetve nagyon sok belső társadalmi feszültséget okozott ez az egyes helyi közösségekben, hiszen itt ilyen helyi földosztó bizottságokat hoztak létre, és a helyi közösségben alsó szinten vitték végbe ezt az egész folyamatot. Utána nyilván ennek volt egy megyei szintje, illetve egy országos szintje is. Itt ugye a könyv alapvetően helyi, lokális szinteket próbál bemutatni, és egyes közösségeknek így a helyi tapasztalat történetét. A tapasztalat történet szót már talán másodszor használom szándékosan, hiszen a társadalom történetben ez egy nagyon fontos dolog, hogy a tapasztalat történeteket vizsgálni, hogy az egyes emberek által megélt eseményekről beszélni, vagy akár azokat kiemelni, hiszen ugye nagyon sokszor, hogyha teljesen mindegy, hogy milyen korszakról, vagy milyen történeti eseményről beszélünk, ugye az írott történelem igen jelentős része az a nagy politikáról, politikatörténetről szól. Az utóbbi években, évtizedekben Magyarországon is már így nagyon népszerűvé vált a társadalom történet, tehát a tömegnek a történetét vizsgálni, hiszen ugye, ha most így visszagondolunk a középkorban is, kikről tudunk az uralkodókról, illetve a nagy nemesi családokról. Tehát, hogy mondjuk valakinek jobbágy felmenői vannak, amikor elkezd családfát kutatni, akkor amíg van anyakönyvezés az adott településen, addig nyomon követhető a család, hogy előtte mit csináltak, azt nem tudjuk, hiszen róluk nem írtak. Velünk kapcsolatos források nagyon ritkán maradtak fenn. Itt viszont ugye a 20. században egy olyan szerencsés helyzetben vannak a kutatók, ami hát most szerencsés helyzet vagy hátrány, ezt ugye nyilván el kell dönteni, hogy nagyon sok a forrás, nagyon széles forrásbázis van, és hát nagyon sokan személyes történeteken keresztül is be tudnak kapcsolódni ezekbe az eseményekhez és ezekhez a tapasztalatokhoz, és azért, hogy az elején beszéltünk róla, hogy ez a könyv egy olyan időszakot ölel fel, amelyre a hallgatók közül talán emlékeznek, vagy érintettek. Én ugye akkor kiemeltem ezt, hogy ha nem is emlékszik rá, de érintett, hogy akár csak itt a földosztás kapcsán is, ugye a másod-harmad generációt élünk most, hogy biztos vagyok benne, hogy nagyon sok családban ez megjelent ez a téma, hogy mondjuk beszéltek róla, hogy hogyan nagyszülőnek, dédnagyszülőnek mondjuk mekkora földterülete volt, és utána azzal mi lett, vagy hogy miért költözött el a következő generáció akár a városba, és utána ugye nyilván itt most nem csak 45-ről kell beszélni, mert ez a könyvnek csak az első fele, hanem utána így a könyv második részében a 48 és 56 közötti időszakról is nagyon részletes írás van, de amit még én így fontosnak tartok kiemelni, az az 59 és 61-62 közötti időszak, de ami pedig már a kényszer kollektivizálásnak a, mondhatjuk azt, hogy fénykora, hiszen ebben a három évben azért a kollektivizálás nagyon gyorsan, tehát nagyon felgyorsult. Itt ugye a kollektivizálás alatt az erőszakos tésztesítési folyamatot kell érteni, és erre viszont biztos, hogy még többen emlékeznek a hallgatók közül, vagy azért, mert részesei voltak, vagy pedig gyerekként a szüleik által részeseik voltak, hogy milyen az, amikor egyik napról a másikra oda kell adni, és egy ilyen közös valamiben kell részt venni, amihez már így az egyéni érdekek nem úgy kapcsolódnak, mint korábban ugye a saját tulajdonhoz. És valószínűleg nagyon sokan emlékeznek arra is, hogy ez milyen hatással volt akár így a családi életre is, hogy ha megnézzük így a falvaknak a népességét, akkor lehet látni, hogy 1960-as évektől folyamatosan csökken a népességszám, hiszen akik az 50-es években született gyerekek, náluk indult el az a folyamat, amit ma is nagyon sokszor ki szoktunk emelni, hogy lehet, hogy még egy faluba megszületik egy gyerek, általános iskolába odajár, középiskolába már elmegy a városba, aztán egyetemre elmegy valahova, de már nem fog visszamenni. Ez nem egy új keletű tendencia, hiszen ez már a 60-as, 70-es években is így volt, tehát ha megnézzük az 50 után született embereket közülük, nagyon sokan inkább Budapest központú életformát választottak, vagy pedig hát a városokba mentek, hiszen itt a kényszer kollektivizálással párhuzamosan egy iparosítási folyamat is elindult a városba, tehát lényegében, vagyis az országban, és ezzel ösztönözték arra az embereket, hogy ne a falun, a kis falusi közösségükben éljenek, hanem hiszen ott hogy egyre kevesebb lehetőség lett, azáltal, hogy már nem a saját gazdaságukban dolgoznak, és így kényszerből is, ha elmentek városba, iskolába, akkor nagy valószínűséggel ott maradtak, és ez egyébként nagyon jól nyomon követhető akár itt a Heves megyei falvak népesség számának alakulásában is, mert hogyha megnézzük, mondjuk nem feltétlenül mondjuk Eger környékének, vagy közvetlen környékének, hanem hogy ezzel pár kilométerrel arrébb megyünk, akkor nagyon sok olyan település volt, akár itt a mi régiónkban is, ami a 60-as években ilyen 1200-1300 fős település volt, most pedig 500 fő alatti. És azért azóta csak 60-70 év telt el. Tehát azért itt két generáció élte le azóta így az életét, és azóta tehát így nem is feleződött, hanem sok helyen harmadolódott, de azért olyan települések is vannak, ahol a mondjuk a 60-70 évvel ezelőtti lakosság számnak akár a 70-80%-a is eltűnt.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgettünk. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott adásunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! Hallgassátok meg Bálint Ágnes, az Elvarázsolt Egérkisasszony című meséjének második részét. Felolvassa Gubás Gabi.
Korán ébredt, a szobában még sötét volt. A konyhában azonban már égett a lámpa. A világos kék cseréptűz helyen teáskanna zümmögött. Cukoranyú hófehér kötényt kötött maga elé, úgy gyúrta az ánizsos sütemény tésztáját. Az egérke udvariasan jó reggelt kívánt neki, azután felmászott a tűzhely patkájára, és megevett egy icurka-picurka perecet. Reggeli után társalgásba kezdett. Miért keltél ilyen korán, cukoranyó? Azért, hogy mire 9 órakor kinyitom a boltot, friss mézes csókkal várhassam a vevőket. De te miért nem lustálkodtál még egy kicsit? Biztosan elfáradtál tegnap. Szeretném látni, hogyan is készül ez a sok gyönyörűség, cincogta az egérke. A konyha egyik sarkában polcos állványon sorakoztak cukoranyó remekei. A legfelső polcon csupa kis bölcső, fehér vagy sárga cukorból formálva, rózsaszínű virágokkal, zöld levélkékkel díszítve, cukoranyó minden bölcsőbe színes kis papírbabát ragasztott. Az egérkének erről eszébe jutott egy régi emlék. Tudod, cukoranyó, mikor egészen picike voltam, egy mosókonyhában laktunk, sok-sok egér családdal együtt. A szomszéd asszonyunk kiállhatatlan teremtés volt, örökké csak hencegett, és mindenkinél különbnek tartotta magát. Egy éjszaka besurrant a lakásba, ahol a karácsonyfáról lepottyant egy ilyen cukorbölcső. Nagyon megtetszett neki, ezért hazavitte az egérjukba, és abba fektette a gyerekeit. Attól kezdve még jobban lenézett bennünket, mert mi csak közönséges rongyfészekben aludtunk. Igen ám, de az a rongyfészek puha volt és meleg. A cukorbölcső kemény volt és ragacsos. A szomszéd egérnéni kicsinyei rosszul aludtak benne. Elkezdték hát rágni a bölcsőt. Először a cukorrózsákat rágták le róla, azután a többi cifraságot. Végül a talpát is körülrágták, úgyhogy ringatni sem lehetett. Szép lassacskán megették az egész bölcsőt. Mamájuk dúlt-fúlt, de nem volt mit tennie. Visszafektette a picinyeket a rongyfészekbe, s azok örültek, hogy végre jó meleg helyük van. Mi is örültünk, mert a szomszéd néni ezután már nem hencegett annyit. Cukoranyú jót mulatott az egérke elbeszélésén. Kérni akarta, hogy meséljen még. De ebben a pillanatban kopogtak az ajtón. Az egérke úgy megijedt, hogy gyorsan bebújt a patka mögötti zugba. Rézi néni jött, cukoranyú teljes asszonya, aki minden reggel hozott egy nagy kanna tejet, egy köcsök tejfelt, egy csupor tejszínt, no meg írós vajat a tésztagyúráshoz. Majd literrel kevesebb a tej, panaszolta Rézi néni. Az a haszontalan fáni! Felrúgta a fejű sajtárt, szerencsére utána kaptam, és így nem folyt ki mind. Miután a teljes asszony elment, az egérke elősettenkedett, és kíváncsian kérdezte cukoranyótól. Ki az a fáni, akit ez a piros almaképű asszonyság emlegetett? Rézi néni tehene, hangzott a válasz. Az egérke elmélázott. Milyen gyönyörű neve van. Fáni. Fánika. Nem gondolod, cukoranyú, hogy ez ritka, szép név? Ha ez annyira tetszik neked, akkor ezentúl majd téged is Fáninak foglak hívni, ajánlotta jószívűen cukoranyú. Igazán, cincogta az egérke izgatottan. Mondd, cukoranyú, csak ugyan Fáninak hívnál. Hát lehet engem is ugyanúgy nevezni, mint azt az óriási tehenet, aki olyan sokkal, de sokkal nagyobb nálam. Számíts csak ki, hány egért el neki egy olyan tehénből. Nem tudnám megmondani, szólt cukoranyú eltűnődve. Azt hiszem több ezer. Talán egy millió is, kiáltott az egérke. Mindjárt kiszámítom pontosan. Át akart ugrani a patkáról a mérleg résztányérjába, de megcsúszott, és a lisztes teknőbe esett. 4 tepsi ánizsos perecke sült meg ropogósra, de mégis omlósra, mire nagy nehezen letisztogatta bundájáról a rátapadt lisztet.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! Bálint Ágnes az Elvarázsolt Egérkisasszony című meséjének 2. részét Gubás Gabi olvasta fel. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket! Jó éjszakát, gyerekek!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a gőgösség bűnéről szóló emelkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
Keresztes Szent János mondja, hogy a lelkélet legnagyobb akadálya a gőg. Figyelmeztet arra, hogy még a lelki ajándékok is a hiúság forrásává válhatnak. Tehát amit az Istentől kapunk, kegyelmeket, ajándékokat, még az is a hiúság a gőg forrásává válhat, keresztes Szent János szerint. Az igazi szentség jelen nem a rendkívüli kegyelmekben, hanem az alázatban mutatkozik meg. Izé kis Szent Terész szerint a kis út lényege az alázat. Ő tanítása szerint Isten nem a nagy tetteket, hanem a szeretettel végzett kicsiny dolgokat nézi. Nem a saját erőnkben, hanem Isten irgalmában kell bíznunk. Piotya szerint a gőg átalakítja az angyalokat ördögökké, az alázat pedig az embereket angyalokká teszi. Természetesen ezt csak szimbolikusan kell érteni. Mert az emberből soha nem lesz angyal, de angyali módon egyre tisztábban, egyre Krisztusiban tud viselkedni és élni. Piotya azt tanácsolja, hogy az ember ne keresse a dicséretet, és ne bánkódjon túlságosan a megaláztatások miatt. Hát igen, könnyű ezt mondani, de sokkal nehezebb megtenni. A kutatók szerint az ember 5 éves koráig a dicséretek 80-90%-át bezsebeli, és egész életére már csak nagyon kevés dicséretet kap felnőtt korában. Vágyunk a dicséretre természetesen, de nem kell keresni. Inkább dicsérjünk, mint dicséretért ácsingózzunk. Amikor a másik ember dicsérem, akkor megerősítem őt a létében, amikor az értékességében is megerősítem, és megemelem őt. Természetesen itt az őszinte dicséretről beszélek. Használjuk ki az alkalmakat. Dicsérjük meg a gyerekeket, egymást, dicsérjük meg helyesen önmagunkat is, és köszönjük meg, hogyha minket is megdicsérnek. Ne álszerénységgel fogadjuk, mert amögött is a gőg áll. Viseljük méltósággal, ha dicsérnek, és ne bánkodjunk nagyon, ne keseredjünk el, hogyha megaláznak minket. Liguri Szent Alfonz szerint a gőg legbiztosabb jele, ha valaki nem tudja elviselni az intést vagy a kritikát. Hát magamon is tapasztalom, hogy nem könnyű elviselni. Még az építő jellegű, szeretetteljes kritikát is bizony nehéz elfogadni. Az intést meg talán még nehezebb. De hát az atya is inti a gyermekét, akit szeret. Vénai Szent János szerint a gőg a lélek rozsdája. A kevés ember önmagát szemléli, az alázatos ember Istent szemléli. Bizony az helyes önismeret nem abban áll, hogy önmagamat szemlélem, hanem hogy az Istenben szemlélem önmagamat, az Isten tükrében. Szirnai Szent Katalin szerint az önismeret az alázat anyja. Aki felismeri, hogy mindent Istentől kapott, annak szívében nem maradt hely a gőg számára. Tehát a szentek tanításából levonhatjuk a következtetést, egy néhányat a teljesség igénye szerint, tehát a gőg minden bűn gyökere. Dolgoznunk kell azon, hogy ezt a bűnt a Jóisten gyökerestől kitépje belőlünk, és ebben számít a mi együttműködésünkre. A gőg lényege az önmagunk központba állítása. A lelki gőg veszélyesebb lehet a nyilvánvaló hiúságnál. Az alázat nem önleértékelés, hanem az igazság felismerése. Minden jó, amink van, Isten ajándéka. Krisztus alázata minden keresztény élet mintája. Ahogyan Szent Ágoston összefoglalta, ha megkérdeznéd tőlem, mi a keresztény vallás első erénye, azt mondanám az alázat. Ha másodszor kérdeznéd, az alázat. Ha harmadszor kérdeznéd, az alázat. A sivatagi atyák tanításában a gőg a kevéssé különösen veszélyes szenvedélynek számított. Míg más bűnök gyakran a test gyengeségéből fakadnak, a gőg képes még az erényeket és a vallásos életet is megmérgezni. Ezért a sivatagi szerzetesek gyakran úgy tekintettek rá, mint a lelki élet legutolsó és legnehezebben legyőzhető ellenségére. Ha olvassuk a sivatagi atyák írásait, nagyon gyakran hallhatunk erről a nagyon komoly küzdelemről a gőg ellen. Pontiuszi Evagrios tanításában a gőgöt a lelki harc csúcsának tekintette. A gőg akkor támad legerősebben, mondja ő, amikor az ember már előre haladt az erényekben. Tehát minél erényesebben él egy ember, annál inkább támad a gőg. A kevés szerzetes, Evagrios szerint, saját érdemének tulajdonítja azt, amit Isten kegyelméből kapott. A gőg végső következménye az, hogy az ember már nem Istenben, hanem önmagában bízik. Cassianus, Szent János szerint a gőg minden erényt tönkre tehet. A böjt, az imádság és a virasztás is hiába valóvá válhat, ha önelégültséghez vezet. A gőg szerint olyan, mint egy féreg, amely belülről rágja meg a lelki élet fáját. Cassianus szerint a szerzetesnek különösen óvakodni kell attól a gondolattól, hogy már elérte a tökéletességet. De hát ez kicsiben, vagy másképpen ugyanúgy vonatkozik ránk is. Szent Antal apát szerint az önismeret és a bűnbánat őrzi meg az embert a kevésségtől. Bizony a rendszeres, gyónás, lelkiismeret vizsgálat nagyon sokat segíthet nekünk ebben a gőg elleni harcunkban. Szent Makarios egyiptomi atya azt tanítja, hogy a sátán bukásának oka a gőg volt, ezért a keresztény embernek különösen az alázatot kell gyakorolnia. Aki alázatos, azt a démonok nehezen támadják meg. Aki kevés, az még saját erényeiben is veszélyben van. Szent Poimén apát egyik legismertebb mondása, aki önmagát hibáztatja, mindenütt békességet talál. Természetesen ezt is jól kell érteni, mert a sivatagi atyák szerint az önvád nem beteges önutálatot jelentett, hanem azt a lelkületet, hogy az ember nem másokat ítéljen, hanem saját megtérésével foglalkozzon. Doroteusz gázai apát szerint különbséget kell tenni a hiúság és a gőg között. A hiúság azt keresi, hogy mások dicsérjék. A gőg már nem is igényli mások elismerését, önmagát tartja felsőbbrendűnek. Ezért ő a gőgöt még veszélyesebbnek tartotta, mint a hiúságot. A sivatagi atyák gyógyszere a gőg ellen állandó önismeret, emlékezni saját gyengeségeinkre. Engedelmesség nem mindig a saját akaratunkat követni. A kritikák türelmes elfogadása, a megaláztatások gyakran gyógyítják a kevésséget. Mások meg nem ítélése, aki másokat ítél, könnyen gőgössé válik. A halálra való emlékezés. Minden földi dicsőség múlandó. A gőgre nagyon hatékony gyógyszer, a halálra és a ítéletre való gondolás. Sivatagi atyák gondolatait talán így foglalhatnánk össze, nincs nagyobb erény az alázatnál, és nincs veszélyesebb betegség a gőgnél. Számukra a szentség végső jele nem a rendkívüli böjt, a csodák vagy a különleges lelki tapasztalatok voltak, hanem az, hogy valaki valóban alázatos lett Krisztus mintájára. Ezért mondták, hogy a gőg még a szenteket is elbuktathatja, az alázat viszont a bűnöst is felemelheti Istenhez. A Szentírás nagyon sok helyen figyelmeztet a gőg veszélyére. Az ószövetségi bölcsességi könyvek és az újszövetségi apostoli tanítás egyaránt hangsúlyozzák, hogy Isten ellenáll a kevének és az alázatosnak kegyelmet ad. Példabeszédek könyvében olvashatjuk 10. fejezet 18. vers, a romlást gőg előzi meg, és a bukást kevély lélek. Ha visszatekintünk az életünkre, és a körülöttünk élőkre, akkor felidézhetünk olyan konkrét eseményeket, amiket, ha végig gondolunk, rájövünk, hogy a bukást valóban a gőg készítette elő, mert a kevésség előbb-utóbb biztosan bukáshoz vezet. Példabeszédek könyve 8. fejezet 13. vers: az Úr félelme a rossz gyűlölete. Gyűlölöm a kevésséget és a gőgöt, a gonosz utat és az álnok beszédet. Tehát láthatjuk, hogy az Isten kifejezetten elutasítja a gőgöt.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a gőgösség bűnéről szóló emélkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.